Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ha azt a listát nézem, hogy a Facebook követők szintjén azok a politikusok, akik aspirálnak a Kotrucsenyi székre, hogyan állnak, akkor már is kioszthatnám gond nélkül Szimjonnak az arany érmet 1,4 millió követővel, a többiek leszakadva jócskán, de hát nyilván nem ez fog dönteni, hogy ki fogja követni Klaus Johannist az államfői poszton, hanem, és most nyilván nem fogjuk elárulni az összes egyéb érvet, de néhányat azért ki fogunk ugratni Cseke Péterrel, akinek köszönöm, hogy itt van újra, és most már tényleg a döntősök végleges listája tudatában próbálunk egy kicsit esélyt latolgatni, kampánystratégiákra rátekinteni, és hát megnézni, hogy miközben van kampány, azért van még egyéb politikai élet is belföldi vonatkozásban. Köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és én is szép estét kívánok a hallgatóknak. Mindig bele szoktam egy kicsit kapaszkodni a felvezetődbe, nyilván ez is a célja, gondolom, a felvezetődnek, hogy ebből induljunk ki. Emlegetted ezt a toplistát, Facebookos nézettség toplistáját, csak kíváncsiságból én úgy tippelnék, hogy Sosoak asszony a második ebben a listában.
Hát nincs. Őt nem írtam be, mert ő már nem döntős, viszont 260 ezerrel Jana a második, és utána azért így következnek Csoláku 230 ezerrel, és így lefele egészen Krisztián Diákonész még 55 ezer.
Tehát én is egyetértek, alapvetően nem a Facebook fogja eldönteni a választásokat, de hogy nagy szerepe van, azt te se tagadhatod, mert emlékezetes, hogy az AUR hogyan került be a parlamentbe 4 éve. Tehát az összes adat, elemzés azt mutatta, hogy óriási szerepe volt a közösségi médiának abban, hogy George Simeonék ezt a 9%-ot elérték, miközben a korábban a választás előtt fél évvel alig mérték őket. Tehát,
most mérik őket, most és stagnálnak. Tehát végül is nem úgy néz ki, hogy átszakítottak volna bármilyen plafont, bár azért álljunk meg egy pillanatra, hiszen Sosoakára is utaltál, az ő kiiktatásából származó esetleges előnyöket még nem mérték, Péter, vagy legalábbis én nem tudok, de azért satszolhatunk.
Igen, tehát a felvezetődet az zártat, hogy úgymond véglegesült a lista, és egy kicsit meg is rostálódott a lista, és nem is kicsit. Most nyilván az, hogy kiesett a képből Miron Kozma volt bányászvezér, azt nem hiszem, hogy különösebben megdobogtatta a szíveket, de Diana Sosoak kihullása azért szerintem keresztül húzza az eddigi számításokat. Mondhatni, hogy alaposan felborította most az erőviszonyokat ebben a versenyben, de nem olyan értelemben, hogy letisztult volna a kép, én ezt nem, egyáltalán nem érzékelem úgy, hanem még jobban bonyolította, mert további kérdőjeleket szült. Na most nem tudom, hogy lesz-e idő, vagy kitérünk-e Diana Sosoak elmozdításának hátterére. Remélem, hogy igen, de folytatva a gondolatmenetet, hogy hogyan bonyolítja a képletet ez a történet. Ugye rengeteg felmérés van, és ráadásul össze-vissza adatokat mutatnak, nagyon nehéz kiigazodni közöttük. Én következetesen az Inscope-ot szoktam követni, és ott szeptemberi adatok szerint Sosoaknak egy biztos szavazók körében egy 12,5%-a van, akár csak George Simeonnak. Tehát az a két, nevezzük az egyszerűsítés kedvéért szuverenista jelölteknek, sokféle jelzővel lehetne illetni.
Éljünk most ezzel, igen.
Tehát gyakorlatilag ugyanakkor a szavazótáboruk, ami összeadva egy nagyon kemény 25%-ot ad ki.
Hát ha mechanikusan
adjuk. Ha mechanikus, tehát persze, csak is ha mechanikusan, egy akkora kemény 25%-ot, ami akár az első helyre is elegendő lenne.
Első fordulóban.
Itt szerintem ebben a műsorban emlegettem jó magam többször is, hogy mennyire rontja Simeon esélyeit az, hogy Sosoaka indul. Mert gyakorlatilag szinte ugyanazt a szavazótábort célozzák, és
azért ne feledkezzünk meg, Péter, a 14 közül még van néhány totál esélytelen szereplő, igen, aki szintén ugyanazt a tábort, vagy a névből adódóan, és abból is, hogy honnan származnak, és tudjuk ugye az eddigi CV-ből a hátterüket, vélhetően ugyanazt a tábort próbálják megcélozni.
Hát egy konkrét személy biztos van, a Krisztián Terhes, aki az AUR parlamenti...
Hát és Georgescu, aki...
Ja igen, és Colin Georgescu, valóban vannak még Terhest 2%-on mérik, ami sok kicsi, sokra megy, tehát 2% is számíthat. Georgescut nem tudom, De hát vannak még, Krisztián Diakonescu-nak van egy akár tekintélyesnek nevezhető 5%. Ugyanarról az INSZKO felmérésre, a legfrissebbre utalok, ezt ma reggel éppen átfutottam, hogy azért, hogy lássuk, hogy legyen mibe kapaszkodni, mikor beszélgetünk számokról. Az, hogy Krisztián Diakonescu kitől von el, az is egy nagy talány, mert ő megjárta mindkét tábort, majdnem PSD elnök lett, ugye aztán Basescu maga mellé vette tanácsosnak. Rendkívül értelmes ember, nagy kaliberi politikus lett volna, nem tudom miért sodorodott ennyire ki. De visszatérve a nagy kérdés, tehát azt mondom, hogy további kérdéseket vett fel, hogy valójában az a 12,5%, ami nyilván lehet 10 is, akár 15 is, de szerintem inkább csak 10, valóban hova fog lecsapódni? Mert nagy eséllyel legfanatikusabb hívai Sosákának fogják követni a szenátor utasítását. Hogy gyerekek, az első fordulóban szavazatok X-re, másodikban majd meglátjuk. Tehát el tudom képzelni, hogy nagyon számít majd, hogy ki mellé áll Sosak. Nem azt mondom, hogy a teljes szavazótáborát el tudja mozdítani az általa elvárt irányba, de egy jelentős részét. És Giorgio Simeon most, hogy mondjam, nem éppen az esélyes erre. Tehát ugye Sosak, miután kihullott a versenyből, vagy kiejtették a versenyből, Giorgio Simeon támadta, és már
csak csulatú. Előtte is egyébként.
És előtte is, hát nyilván, ugye volt egy...
Egyszerűen árulónak nevezte, árulónak azt mondta, nevezte, hogy vele nem bótolunk.
Összefogott a szociáldemokratákkal, épp hogy csak zsidó összevesküvés nem emlegetett. Emlegetett, de más kontextusban. És ezért azok a számítások, amelyek gyaníthatóan valóban elkészültek a szociáldemokrata párt laboratóriumában, miszerint Sosak kihullása kedvez Simeonnak, és ezáltal áttételesen kedvez a PSD államfőjelöltjének, Márcsér Csolákunak, nem biztos, hogy bejönnek. Tehát én most a hallgatóknak mondom, hogy...
De nem teljesen légből kapottak.
Nem teljesen
valamilyen,
légből
kapottak. Valamilyen rezonja lehet ennek, hogyha csak hipotézisként felvetett, hogy lehetett, most nyilván ez egy hálátlan feladat számunkra, hogy így elemzünk, hogy ilyen sorozatos ha kezdetű mondatokba bonyolódva, de erre kényszerülünk. Valahol egy fajta logika szintjén el lehet képzelni, főleg az Alkotmánybíróság azon 4 tagjának a hátterét is figyelembe véve, akik ugye az 5-ből megszavazták ezt a kizárást, hogy volt egy ilyen, legalábbis érvek szóltak amellett, hogy a PSD-t helyzetbe hozhatja a PSD jelöltet, ez a döntés.
Igen, én most nagyon röviden megpróbálok tényleg egy kicsit tiszta vizet önteni a pohárba. Az összes felmérés szinte, nem az összes, de majdnem az összes felmérés azt mutatja, hogy Márcsér Csolákut, aki abszolút esélye van arra, hogy bejusson a második fordulóba, tehát Márcsér Csolákú veszítene szinte bármelyik jelölttel szemben, kivéve Giorgio Simeont. Ebből kell kiindulni. Tehát, és a logikus, hogy akkor nyilván Márcsér Csolákúnak az az érdeke, hogy a második fordulóba Giorgio Simeonnal mérkőzzön meg. Ebből kell kiindulni, ez nem egy olyan nagy vászizdász. És akkor ilyen számítások után, vagy ilyen evidenciák közepette robbant be ez a hír, hogy az Alkotmánybíróság 5 pirájának szavazat többségével kizárták az elnök jelöltek közül Sosákát. És ha megnézzük, hogy kik ezek az alkotmánybírók, akkor egyértelműen, ha addig nem is, de azok után egyértelműen a PSD felé terelődik a gyanú, mert az 5-ből 4 a PSD javaslatára, vagy egy PSD közeli alkotmánybírónak van elkönyvelve, az 5. Varga Attila RMDSZ-es alkotmánybíró, aki egyébként, ha végigkövetted az elmúlt, ugye 9 évre szól a mandátum, és hamarosan lejár, szinte mindig PSD mellett szavazott. Most csak ez egy zárójel volt. Tehát alapos a gyanú arra, hogy egy összefüggés van. Tehát a politikai döntést hozott az Alkotmánybíróság a PSD sugallatára. És most azon túlmenően, hogy kihullott Sosak ebből a versenyből, egy újabb lendületet adott a választási kampánynak ez a döntés politikai értelemben. Miért? A Penélé eddig nagyon nehéz helyzetben volt, amikor bírálnia kellett a szociáldemokrata pártot. Igazán akkor kezdett el hidegülni a viszony a koalíciós pártok között, amikor a PSD azt mondta, hogy nem támogatja azt a Johannisnak dedikált törvénymódosítást, hogy a jelenlegi államfő függetlenként felkerülhessen a Penélé szenátusi listájára. Innen kezdődött a törés, viszont emiatt bírálni a PSD-t, és ezzel indokolni a szakítást, az ne haragudj, az nagyon kínos lett volna a liberálisok számára, mert hogy állnak a közvélemény elé, hogy azért szakítottunk a PSD-sekkel, mert nem akartak egy Johannisnak kedvező törvény. Tehát hát mi ennek az üzenete?
A Johannisos epizód az tulajdonképpen egy folyamatnak a része. Nyilván. A két szereplő közti viszonynak a mondjuk úgy, hogy elhidegülése, hogyha egy finoman fogalmazunk, azért jóval korábbról datálható. Mondjuk azt, hogy először egy ilyen dinamikus, egymást ekéző, de még a politikai koalíciót még bőven megbíró dialógus volt, utána egyre inkább kezdték egymás minisztereit helyzetbe hozni, úgymond kényelmetlenül. Aztán a vége fele, mármint hogy a Johannis Momentumhoz közeledve, kezdtek a nyilatkozatok érdesebbek lenni, tehát, hogy van egy crescendo, nyilván ez a pillanat, amikor a PSD azt mondja, hogy passz, a Johannis parkolási engedélyére, az megdobta egy kicsit ezt a dinamikát.
Jó, de te is belátod, hogy a crescendo abszolút mértékben összefügg a választások időpontjának közeledésével, tehát azért itt emögött mindig politikai számítások álltak. De mi teremtett mégis a PNL szempontjából új helyzetet Sosoak ügy? Azért, mert most már van egy fogódzójuk, most van mibe kapaszkodni, és van amivel támadni a PSD-t. És most akkor felidézném, hogy miket nyilatkoztak a liberálisok, Nikolajcsuk a pártelnök többek között arra, hogy ez a történet bebizonyította, hogy a PSD a génjeiben hordozza a túlkapásokat, a visszaélésre való
akar,
hajlamot.
Mindent akar.
Igen, állampárti magatartását, a telhatalmatőr a maga alá akarják gyűrni a román államot, és mivel alapos a gyanú, hogy tényleg ez történt, nem azt mondom, hogy ez történt, csak azt mondom, hogy alapos a gyanú, így most már van, amire fűznie egy kampány üzenetet. Hitelesen. Mármint ez az üzenet hiteles. Amitől hiteltelenné válik nyilván a PNL ebben az egész történetben, hogy szakított, úgymond felbontottnak tekinti a koalíciót, de közben kormányon marad.
Tegyük fel, hogy koherensebb, és nem azt mondja, hogy nekem tényleg elegem volt ebből, ez tarthatatlan. Olyannyira, hogy minisztereink most ebben a pillanatban felállnak, veszik a kis aktatáskáikat, átadás, átvétel, és leléptünk a Viktória palotából. Marad egy ügyvezető kormány, hirtelen előlépnek az államtitkárok az illető tárcákból a PSD-s részről, betöltik a helyeket, vagy szétosztja a csolákos epert alatt.
Nem ez történt volna, ezt csak azért mondom, semmi bonyolította volna a helyzetet, most elnézést, hogy korrigállak. Jó, normálisan ez történt volna, de Márcsel Csolák ugye többször is mondta, ha a PNL kilép a kormányból, ő lemond.
Jó, de az is egy álságos dolog, Péter, mert azt mondja Johannis, hogy nem fogadom el, maradj a kormányon, vezényeld le.
Jó, tehát az a lényeg, hogy beindult volna egy alkotmányos procedúra, ami még túl is nyúlhatott volna a választások időpontját. De még egyszer, nyilván én sem látom értelmét annak, hogy a PNL kilépjen a kormányból másfél hónappal a választások előtt. Ez egyértelmű. Politikai szempontból viszont piros pontokat és fekete pontokat is jelentett volna. Piros pontokat azért, mert hitelessé teszi a PSD-vel való szakítást, tulajdonképpen csak ezzel válik hitelessé, hogy mi nem a hatalmat akarjuk, nem vagyunk hajlandó kormányozni ilyen emberekkel, ez így hiteles. Másfelől, ugye sokat fennen hirdetett stabilitás. Ezzel a jelszóval keltek egybe ez a két nagy párt koalíciója, ennek jegyében született, Johannis is ezt hangsúlyozta, hogy azért hoztam össze ezt a politikai megoldást.
Nem egyszer olyan üzenettel mindkét részről, hogy ez mandátumokon átívelő projekt.
Persze, 10 éves, 20 éves együttműködési tervekről volt szó, és akkor ez viszont a fekete pontot jelentette volna, hogy tényleg képes egy kormányválságot okozni a kilépéssel. Úgyhogy ezt mérlegelni kellett, ott kiszivárogtak PNL és pártülésekről. Érvek, ellenérvek a kormányon maradás mellett szólt, hogy attól tartottak a liberálisok, hogy a polgármestereik megijednek, hogyha ugye elszakad a köldögzsinór, ami összekötötte tulajdonképpen az államkasszához őket, és akkor átpártolnak a PSD. Erre volt precedens, hogy kivérezteti a PSD a PNL-t, elveszi a polgármestereiket például.
Ami egyébként már történt.
Meg nyilván az is a kormányzás mellett szólt, ne felejtsük, hogy egy liberális politikus, a belügyminiszter, aki a választások lebonyolításáért közvetve felel.
A pénzügyminiszter, aki a büdzsét szerkesztgeti.
Igen. Tehát nyilván itt azért megvoltak a pró és kontra érvek. Az ország szempontjából, mi szempontunkból, polgárok szempontjából nyilván jó, hogy a PNL kormányon marad. Azt viszont, hogy mennyire teszi így akkor hitelessé úgymond a koalíció felmontását, hogy mégis a miniszterei maradnak, azt a következő felmérésekből talán megtudjuk. De még egyszer visszatérve, ezzel az alkotmánybírósági döntéssel azért a PNL úgymond átvette az irányítást a közbeszéd fölött. Tehát ők irányítják, ők. A PSD csak védekezik most ezekben a percekben. Nézd meg, hogy kármentésre törekszik. Ahogy megtörtént az alkotmánybírósági döntés, maga a Csolák is próbált úgymond elhatárolódni, enyhén bírálta ezt a döntést.
Illetve meghaladni azzal, hogy módosítani
és
kéne.
És rögtön benyújtottak egy törvénymódosító törvénytervezetet, amely szerint be kell tenni még egy jogi szűrőt az Alkotmánybíróság elé, egy olyan fórumot, ahol védekezhet a jelölt is, fellebbezhet.
Egy megóvott helyzet.
És konkrétan azt hiszem a legfelsőbb bíróságnak egyik részlege lenne, így szerepel a törvénytervezetben. De a PCD folyamatosan védekezésre kényszerül, mert ott van ez a híres Vikol ügy. Nagyon röviden mondom.
Pillanatra álljunk meg, lesz a Vikol ügyről is szó, mert hogy itt ebben a történetben én ezt nem tudom másképp kezelni, mint a Nélutatáru ügy és a Nordisz.
Jó, de itt egy kicsit érünk vissza a PCD-re, a PNR-re, mert két politikai főszereplő, és arról beszélünk, hogy milyen hatással volt erre a két politikai főszereplő a Sosalk ügy, pontosabban a Sosalk kirostálása az elnök jelöltek közül. Ugye a PNL szempontjából elmondtam több aspektus, de még van egy. Azzal, hogy a PSZD felé terelődött a gyanú, hogy ők állnak ennek a hátterében, ennek a kétségkívül demokrácia ellenes döntésnek tűnő alkotmánybírósági határozatnak a hátterében, és megspékelve azzal, hogy újjal mutogat főleg a liberális párt a PNL-re, elképzelhető, hogy sikerül a liberálisoknak megint egy ilyen PSZD ellenes légkört teremteni az országban. Tehát egyre a bizonytalanok számára is nagyon ellenszenves lesz a szociáldemokrata párt emiatt. Vagy az idősebbeknek eszébe juttatja a régi...
Tehát a 13-as rendeletnek a... Igen. Hát mondjuk úgy, hogy...
Ne felejtsük, hogy vért izzadt Márcsel Csoláko az elmúlt 4 évben, de tényleg vért izzadt, és szerintem jól is csinálta, hogy a Drágnáféle örökséget ez a párt maga mögött hagyja. Tehát, hogy a korrupció bélyegétől, a büntető ügyesek pártjának bélyegétől, a teljhatalomra törő pártnak a bélyegétől szabaduljon. Sikerült nemzetközi borondon is szalonképessé tennie magát a szociáldemokratáknak.
Sikerült pacifikálni a pártot befele.
Igen, stabilitás van, sikerült valóban, ahogy mondod, ez is fontos. Egy korszerűbb szociáldemokrata párt benyomását kelti, és erre a hangulat vagy erre az eredményre, ebben rondít bele ez a Sosalk ügy. Itt vagy az történt, hogy a PSZD valóban Szimiont akarta előnybe hozni, és ezzel a húzással...
Vállalt egy adag rizikót is, igen.
És akkor túl elszámolta magát, és nem számolt ezzel az effektussal. Miért? Hogyha megint egy ilyen PSZD ellenes hangulat uralja majd az országot, akkor ugyanúgy, ahogy 10 éve, nem 5 éve, de 10 éve, amikor hosszú sorok álltak külföldön, emlékszel, csak azért, hogy Johannisra szavazzanak, és megszabaduljon az ország a PSZD-től. Én nem azt mondom, hogy sikerül ezt a hangulatot teljes egészében visszahozni, de az elmúlt 20 év az bizonyítja, hogy ha van egy ilyen PSZD-ellenes hangulat, akkor a PSZD államfőjelöltje képtelen győzni. Nem fog győzni. Ha volt is egy ilyen utasítás, vagy egy ilyen terv, hogy az Alkotmánybíróságot hívják segítségül Sosalka eltávolítására, pontosabban Szimion megsegítésére, akkor ez egyfajta bumeráng effektusként visszahathat rájuk negatív értelemben. De ismételnem kell, hogy sötétben topogatózunk, azt illetően is, hogy a Sosalk szavazatok merre mennek, csak annyit merek én megjósolni, hogy nagy részük annak a jelöltnek a tőkéjét fogja gyarapítani, akire majd Sosalk mutat a választások előtt.
De egy részük otthon marad.
Egy részük otthon marad, pontosan. Egy részük akár tényleg Szimionra, mert mégis ő áll a legközelebb, és talán még aki kiharaphat onnan, az érdekes módon maga a Laszkóné. Mi történik,
volt
hogyha...
Volt egy ilyen, hogy akkor a női szereplő,
igen,
mint...
Igen, pontosan, és mi történik, ha a járatlan húzással Sosalk Laszkóné mögé áll?
Hát nem, tehát az, ahogyan...
Ne felejtsük, hogy a Laszkóné profilja nagyon sok szempontból illik a Sosalk helyére.
Igen, de amit a parlamentben tevékenykedve, mármint az itthoniban Sosalk elművelt, és azért ott keményben mentek meccsek az Uszérivel. Jó, nem akarok...
Jó, itt ez már egy kicsit ott elkalandoztunk, igen, nyilván akár a fantáziálás terepére, de mondom, itt nagyon sok kérdőjel van még. Amit érdemes megjegyezni, hogy a PNL, ha nem is teljesen hitelesen, mert a kormányban maradt, azért kezdi uralni a közbeszédet. Szerintem sikerült mozgósítani, vagy megmocorogtatni a szavazótáborát, és kétségkívül teremtett egy PSZD-ellenes hangulatot, amit a PSZD magatartása is jelez. Tehát az, hogy ők kármentéssel próbálják ezt a hatást valamilyen formában csillapítani.
Ennek a kontextusában érdemes a Nordis témát tárgyalni?
Igen, de most, ha már Nordis téma, akkor nyilván akkor itt ez már sikamlósabb DNA, ügyészség, korrupció és igen, a bekeveredése a politikába, de a Nordis ügynek legfeljebb az időzítése gyanús, mint ahogy a tatár ügynek is, de erre még...
Erre szeretnék tényleg, hogy térjünk ki, vagy legalábbis utalásszerűen azért ne hagyjuk el sikkadni, hogy kampány finishben, és ez visszatérő motívum Romániában igen, is, felerősödnek ezek a mindenféle ügyek, döntő fázisba kerülnek, kiszállnak és házkutatnak szervek, és az ember akármennyire próbál hűvösen a partról, jó hiszemén és árnyaltan elemezni, vagy legalábbis szemrevenni történéseket, nem tekinthet el attól, hogy van egy kalendárium, és hirtelen fölpörögnek események.
Igen, tehát gyakorlatilag három bűncselekmény gyanús ügy került felszínre, és mind a háromban többé-kevésbé fontos politikusok érintettek. Mondjuk a harmadik, akinek a nevét említettük, az a szenátor, aki egy hete átállt, John, liberális szenátor, és aki igen, ellen szintén büntető eljárás indult. De maradjunk a Vicol ügynél, mert én azt el is vonatkoztatnám. Persze az, hogy miért pont most lépett ki a pártból, és miért lett most, az nyilván egy külön téma, de ez a Laura Vicol azon kevés politikusok egyike a PSD-ben, akik még nagyon emlékeztetnek a Drágnyá érára, akinek a profilja nagyon közel áll azokhoz a politikusokéhoz, akiket Drágnyá annak idején előszeretettel promovált, ügyvédnő, ezt fontos tudni, és ügyvédként számos alvilági személy védelmét látta el, ami önmagában nagyon tiszteletre méltó dolog. Tehát végezte a szakmáját, tehát nem ez a probléma, de azért állítólag túllépte az ügyvédi hatásköröket, és ott azért ott konkrét alvilági kapcsolatai voltak. A Nordis ügynek nincs köze alvilághoz, kimondottan. A Nordis egy óriási ingatlanfejlesztő cég, amelyiknek a fő részvényese, vagy többségi részvényese Laura Vicol férje. Tehát itt jön be tulajdonképpen a Laura Vicol a Nordis ügyhöz.
És mindez tengerparti üdülő.
Hát tengerparti is, de van prediálon, tehát mindenféle üdülőkön igen, óriási ingatlanfejlesztéseket ígértek. Talán csak mamáján valósult meg egy, az sincs befejezve. A lényeg, hogy óriási összegű előlegeket vettek fel, és nagyon sok befizető hoppon maradt. Egyébként ez nem az elmúlt rendszerváltás utáni Romániában, ez nagyon gyakori jelenség. És mikor ez az ügy kirobbant, akkor ne gondolt, hogy Laura Vicol önszántából lépett ki a pártból. Kármentés. Tehát a PSD két dolgot csinált. Kirúgta a jogi bizottság elnökét. Tehát ne felejtsük el egyébként, hogy kulcsfontosságú figurája a parlamentnek. Tehát nem csak egy mezei képviselő. A jogi bizottság az azt hiszem az egyetlen szakbizottság a képviselőházban, az összes törvénytervezetet véleményezi. Tehát nem, talán legfontosabb parlamenti bizottság elnök ez a hölgy, aki mondom számomra is érthetetlen módon, hogy miért maradt meg Csoláko kegyeiben. Ott elterjedt arról, hogy ő a Vicol családjával volt a külföldön nyaralni, ezt Csoláko hevesen tagadja.
Végül is Péter nagy a párt, tehát egy ekkora hatalmas szervezet esetében igazániból nem várhatod el, hogy annyi idő alatt, amennyi idő alatt ő átvette, és tulajdonképpen, ugye, ahogy mondod, átsminkelte az egész formációt, hogy minden egyes
jó,
részletre...
Azt úgy akarok fogalmazni, hogy ez a hölgy egy biztonsági rés a PSD gépezetében, nem mostantól, mert amikor a Kamotáru klánnal való kapcsolatait boncolgatta a sajtó, már akkor fel kellett volna gyúlni egy villanykörtének. Persze nem lehet egy képviselőt, egyszerűen a képviselői mandátum, az a képviselők sok szempont elmozdíthatatlanok. A pártból kidognak, lásd a Máramaros szigeti RMDSZ
jelöltje. Apjuk Norbertet.
Apjuk Norbertet, aki nyilván a mandátumát megőrizhette, mert rá szavaztak emberek, csak a pártból rúgták ki. De a reakció szerintem még fontosabb. Persze, de a reakció egy, hogy kirúgta a hölgyet, aki idézőjelben önként lemondott. A másik, hogy gyorsan benyújtottak egy törvénymódosító tervezetet, amelyik tiltja, hogy az ingatlan fejlesztők 10%-nál nagyobb előleget kérjenek, mikor az előszerződést megkötik. Mondom, itt látok egy megragadható valamit a PSD magatartásában, ez a gyors kármentés, ezek a
de
gyors reakciók.
Ezek a reakciók, Péter, nem mostaniak. Én ezért emlékszem, hogy számtalan moldvai frontemberüket engedték el nagyon gyorsan. Ott volt a Nyámc megyei, ott volt a
másik. Megyei tanácselnök, igen.
Másik megyei tanácselnök, aki szintén lebukott, tehát ezektől.
És ne felejtsük, hogy Drágnyel korszakban még tüntetés volt,
így van.
Amikor Prahova megyei, azt hiszem Prahova megyei tanácselnöket.
Tehát rövid tehát időn belül szabadulnak tőlük, ez egy stílusváltás, és látszik, hogy amire utaltál egyébként,
hát hogy ezt az örökségtől
mentik, amit fölépítettek, igen. És
és mondom, hogy eddig többé-kevésbé hitelesen is csinálták, csak ez az alkotmánybírósági döntés, mondom, ez lefaragott sokat. De ott van szerintem még érdekesebb Nélu Tatáru ügy, ugye ő a Nemzeti Liberális Párt.
Egyik jó arcú.
Igen. Ne felejtsük el, hogy egészségügyi miniszter volt a legkritikusabb periódusban. Én nem emlékszem, hogy olyan ballépései lettek volna. Tehát egy ismerős arc, sokan ugye bizakodva tekintettek akkor az egészségügyi miniszterre, oltásügyben, bármiben, tehát kulcsfigura volt a Ludovik Orbán kormányában akkor, még a legelejét. Orvos, sebész, ha jól értettem, és egy kis városi kórházban is dolgozott, ezt egyébként a törvény megengedi, hogy ő parlamenti szenátor vagy képviselő, most hirtelen nem is tudom, azt hiszem, hogy szenátor, sebészként dolgozzon, és akkor most robbant az a hír, hogy a korrupcióellenes ügyészség eljárást indított ellene, amiért április és július között, és itt ez a nagyon fontos ez az időszak, hogy április és július között több rendbéli, de 100 esetben is úgymond hálapénzt fogadott el a betegeitől. És mikor hálapénzről van szó, ezek ugye, mivel a parlamenthez került a nyomozati anyag, ilyenkor mindig kiszivárok, hogy mi van ezekben az anyagokban, hogy tyúkokat, tojást kapott a betegektől, és 50-től 500-ig terjedő kicsi összegeket. Itt azért gyanús ez a történet éppensége, mert az derül ki, mondom, a nyomozati anyagból, hogy az ügyészek megfigyelték, lefotózták, amit elfogadja, hogy legyenek bizonyítékok. A bizonyítékokat gyűjtöttek április és július között, és most október közepén.
Most borítottak.
Borították, és jelentették be, és kérték a mentelmi jogának felfüggesztését, ugyanis büntetőeljárás indítható, de a házkutatást vagy letartóztatást csak is a mentelmi jog felfüggesztésével lehet megejteni. Na most nyilván ez is egy kérdőjel, hogy az ügyészség, a DNA miért pont most idézőben bánt egy pénzügyi politikus, csak hogy mondjam, hogyha már a DNA politikai irányítottsága fölé terelődik a gyanú, akkor egy ellentmondásba keveredünk, mert ez a Máriusz Volnyág, aki most a DNA főügyésze, ő a liberálisok javaslata volt. Klaus Johannis emberének tartják. Tehát Kretalin Predoyu javasolta a főügyésznek.
Hát ez olyan, Péter, hogy nem tudjuk, mert a DNA is nagy, mint ahogy az országban a különböző szolgálatok is többek vannak.
Akkor már sokkal hitelesebb, vagy hitelesebb, sokkal elképzelhetőbb, hogy a DNA politikai utasítással járt el, amikor ezt a Krisztián Pürvulescut kezdte, amikor Pürvulescu ellen indított büntetőeljárást, mert, és pont most, miután ez az ember váratlanul bejelentette, hogy kiszáll, Csuka mögül kiszáll a Nemzeti Liberális Pártból, és Gianna mögé áll. És rá egy hétre bejelentették, hogy jó, tehát most mondom, ez bonyolítja tovább a képletet.
Hogy, és én hogy a, nem az ügyészség... hiszem, hogy nagy fantázia kell ahhoz, hogy további epizódok és szereplők lépnek be, kisebb, meg középfajsúlyúak.
Főleg a Naruto Taru ügyében, tehát én nem hiszem, és ezt tudom, hogy még kövesi idejében is, azért a DNA éppen azért, hogy ne terelődjön ilyen típusú gyanú feléjük, hogy beavatkoznak a politikába. A kampány időszakban kicsit
takaréklángon
vagy pózra tette ezt a történetet, ott, ahol a törvény ezt megengedte. Még egy kicsit gyűjtünk bizonyítékokat, még egy kicsit ezt-azt, és akkor majd a kampány után.
Vigyázzunk arra, hogy ne hagyja el az országot.
Pontosan, mert itt végül is a DNA, mint intézménynek a hitele forog kockán. Úgy tűnt egy darabig, hogy visszanyert a hitelét, de elvesztette persze a jelentőségét is a Johannis érában, különösen a második ciklusban, vagy második mandátumában, de az tény, hogy az elmúlt néhány évben azért kevesen mutogattak a DNA-ra. Jó, tudod, ki mutogatott a DNA-ra a legtöbbet? Az Uszeré. És majd gondolom, ja, még rátérünk az Uszerére is, amelyik ugye a nagy büntető ügyesek nélküli politikától eljutott odáig a kompromisszumig, csak azért, hogy a Clotilde Armand az egyik jelölt indulhasson szenátorként. Enyhítettek ezen a szlogenen, hogy ügyesek nélküli politika, vagy közélet, és csak azoknak tiltják meg a szereplését a jelöltistákon, akiket alapfokon már elítéltek. Clotilde Armandot még nem ítélték el alapfokon, tehát ezt a kiskaput kihasználva ő még bekerülhet a parlamentbe is, ahol mentelmi joga lesz, bár mondom, azért bűncselekményekre a mentelmi jog nem vonatkozik.
Van egy másik evidencia, amivel valamit kezdenünk kell, méghozzá az, hogy, és itt egy picit visszakapcsolók a PCDP-nél dinamikus viszonyára, bármennyire is megy a csörte, időnként jelzések érkeznek, például Csoláku részéről is, hogy azért igen, van versengés, van egyfajta ellenségeskedés, de ezt meg tudjuk haladni, és hogy valójában tulajdonképpen a következő 30 akárhányadik kormánya Romániának a 89 utáni periódusban szintén ugyan ebben a felállásban, tehát a PCDP-nél a duett révén fog majd szárba szökkenni. Én ezt azzal árnyalnám, hogy tulajdonképpen itt nem történik egyéb, ha nagyon lecsupaszítjuk ezt a vonulatát a mostani belpolitikai történéseknek, mint az erőviszonyok átrendezése. Tehát most zajlik az utolsó mozdulatok és hadműveletek annak érdekében, hogy egy új parlamentben egy erősebb PCD, egy vélhetően valamivelt, vagy talán jóval gyengébb PNL-ével alkot majd, ha nem is többséget, de kormányképes mandátum adagot.
Természetesen, ez teljesen egyetértek, és milyen fűzők is
nézünk. És ezért álságos, vagy ezért nézünk fejcsóválva egymást fikázó szereplőkre.
Persze, na, ez nagyon jó, hogy ezt vonulatát a dolognak felvetettet, mert nyilván erről kell beszélni. Én csak akkor jöttem zavarba, amikor azt mondod, hogy zajlik az erőviszonyok átrendezése. Az átrendezés az lenne, ha hirtelen körvonalazódna egy tényleg egy jobboldali többség.
Nem, ők egymás között. Ilyen, voltak, Csukának volt ilyen, hogy hát kinézünk jobb oldalra, és megtaláljuk az embereinket, de ezek csak...
Hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogy az a liberális párt, amelyik most úgy beszél a PSD-ről, hogy a génjeiben hordozza a túlkapásokat, állampárti magatartás, stb., az még néhány hónapja, jelesül tavasszal, szinte könyörgött a szociáldemokrata pártnak, hogy vonják össze a helyhatósági választásokat az európai parlamenti választásokkal, hogy a PNL kedvező helyzetbe kerüljön. Ezt kitárgyaltuk ebben a műsorban többször, hogy miért volt erre szükség. Nagyon fontos volt az is a PNL számára, akkor személyesen Nikolaj Csuka számára is, a PNL elnöke számára is, hogy közös európai parlamentista legyen, mert akkor nem tűnik ki, úgymond a PNL gyengesége, vagyis akkor nehéz lesz kiolvasni egy közös listára érkező szavazat számból, hogy akkor végülis abból mekkora szelet a PNL-é. Tehát ez is egy gyengének érezte magát a PNL-é, a felmérések is gyengének mutatták, és akkor így fogalmaztam talán éppen ebben a műsorban, hogy addig túlélésre játszott a júniusi választásokig. A PNL-é és a PSD minden óhaját teljesítette. Ne felejtsük el, hogy utólag még azt az óhaját is teljesítette, ez már a jóval a választások után volt, hogy végül mégse szeptemberbe tartsák az államfőválasztást, úgy, ahogy még tavasszal megegyeztek. A lényeg, hogy júniusban egészen jó eredményeket ért el a helyhatósági választások a Nemzeti Liberális Párt. Igen, veszített azt hiszem 5 tanácselnököt, ami kemény érvágás volt, ráadásul a PSD javára, de az úgynevezett politikai szavazatokat tekintve megerősödve jött ki. És akkor szerintem itt fogant meg az a gondolat a liberálisokban, hogy van mire alapozni, ne játszunk túlélésre, játszunk nyereségre, vagy legalábbis maximalizáljuk évvégén a választásokon a szavazatainkat. Miért? Ha lesz is újra koalíció a PSD-vel, nyilván, ha az erőviszonyok kiegyenlítettebbek a két párt között, akkor nagyobb szelet miénk a kormányzásból, nem vagyunk másodhegedűsök, stb. Ezért teljesen jogos az a gyanú, hogy voltak éppen, amit most látunk, az csak egy választási taktika PNL részéről, aminek az a lényege, hogy elhatárolódni a szociáldemokratáktól, PSD ellenes hangulatot teremteni az országban, mozgósítani a saját szavazóinkat, a régi törzszavazói tábort, amelyiknek ott van a génjeiben a PSD ellenesség, hogy így fogalmazzak. És a lényeg az, hogy lehető legjobb eredményt érjük el, és aztán parlamenti választások után akár mennyi kígyót és békát dobigáltunk a másikra, leülünk újra tárgyalni. Ne felejtsük el, hogy Florin Kötszú, akkori PNL elnök, miniszterelnök, ahogy szokás mondani, az ingét tépkedve mondta a PNL kongresszusán, hogy a PSD-vel ő soha nem fog szövetkezni. Most is azt állítja Nikolaj Csuka pártelnök, hogy a választások után nem lesz újra szövetkezés, mert ilyen alakokkal nem lehet tárgyalni, nem így fogalmazott, de végül is ez volt a lényege. De hát egyrészt nagyon függ, hogy ki lesz majd az új államfő, kormányalakításban azért fontos szerepe van, és másrészt milyen lesz a parlamenti aritmetika. És akkor az egymás közötti viszonyok lehet, hogy átrendeződnek egyik vagy másik fél javára, de a parlamenti viszonyok, erőviszonyok úgy általában szerintem nem. Ami bejöhet újdonságként, az a Sosvalka párt, pláne most.
Mint új szereplő.
Mint új szereplő, egy 6-8%-kal, az már tényező egy 15-20%-os áur mellett.
Apropó, azzal tény, ezt nem is göngyölítettük tovább, hogy hogy látott-e a Sosak kiiktatása az államfői versenyből? Hathat-e úgy a saját pártjára, hogy a parlamenti választásokon hát a protest szavazat, a felháborodás, az ándunk, az többet hoz az ő konyhájukra pártként, mint egyébként lett volna?
Itt a nagy kérdés ezeken a választáson, meg minden választáson egyébként, tehát most nem fedeztem fel a spanyol viac, az, hogy a bizonytalanokból ki tud a legtöbbet. Azok, akik a pillanat hatása alatt szavaznak. Tehát szavaznának, csak nagyon nem tudják eldönteni. Persze azon is gondolkoznak, hogy már nem megyek el mégse szavazni, de azok közül, akik elmennének, azok szinte az utolsó pillanatban döntenek, tehát impulzívan döntenek. Na most itt elképzelhető nyilván a bizonytalannak egy részét, akiket még egyáltalán érdekel a román demokrácia állapota, felháborítja. És nyilván senki sem Sosvalkát védi, mert most úgy tűnik ki ebből az adásból is az szűrődik le, hogy
szegény, hogy beigazolódik, szegény amit Sosvalka, ő mond, hogy ő már nemzeti mártírrá
válik. Igen, szegény Sosvalka, ne, könyörgöm, itt nem erről szól a történet. Én nem is nincs is idő, hogy boncolgassuk az alkotmányt.
Főleg, hogy a döntés után elkezdett masszívan zsidózni, és légionárius lózungokkal válla, tehát nem úgy, hogy...
Igen, most már
nyíltan
Triaszka kapitánul, az már nagyon durva volt. Apropó, most érdemes egy zárójelet szentelni annak, hogy olvasom a politikusokat, úszeréseket is, elemzőket is, hogy hát, és teljesen joggal, hogy hát Diana Sosvalkának ezeket a megnyilvánulásait már rég be lehetett volna rekeszteni törvényes eszközökkel, mert törvény tiltja a szélsőséges szimbólumok használatát, szélsőséges pártok dicsőítését, mozgalmak dicsőítését. Tehát a legionáris mozgalom méltatását is törvény bünteti, akár börtönnel. És hogy ezt meg kellett, lehetett volna állítani, állítják sokan, de hát azért ő szenátor, most már európai parlamenti képviselő is. Persze, most már nem szenátor, de mentelmi joga van. Itt igen. Ez a fontos. A mentelmi jog nem vonatkozik arra a Nélu tatárúra, aki tojást és tyúkot kapott a betegeitől, viszont a politikai nyilatkozatokra vonatkozik. Tehát én nem is látom, hogy lehet megvonni valakinek a mentelmi jogát azért, hogy miket mond. Jó, persze, ha például gyilkosságra uszít, akkor az már egy nagyon határeset, sőt. Hát, de jó, ez csak egy zárójel volt, hogy de nincs föltétlen igazuk annak, akik azt mondják, hogy a törvény erejével kellett volna fellépni már korábban, és nem most ilyen tényleg gyanús módon félretenni ezt az asszonyt. Tehát visszatérve, igen, az úgynevezett szuverenista tábort megmozgatja ez a történet. Mondom, nem biztos, hogy Simeon számára kedvező módon, de ez az eszme áramlat, vagy minek nevezzem, szeretszett újabb híveket azáltal, hogy Sosák mártír szerepében tetszelek. Tehát, és főleg én úgy gondolom, hogy a bizonytalanok körében.
Mi történik a továbbiakban a kampányban, amely ugye el fog startolni, hiszen ugye 1-én lesznek, december 1-én a parlamenti választások, tehát november 1-én, ami a halottak napja és a Román Rádiótársaság napja egyúttal, akkor tulajdonképpen hivatalosan akkor indul be a parlamenti kampány, illetve egy héttel előtte az elnök választási, mert hogy az első fordulóra november végén kerül sor, vitáról beszélt a Bábesbolyai Tudomány Egyetemnek a rektora. Technikailag 14 ember, amint mondja a magájét egy légtérben, az minden csak nem vita. Tehát itt ki kéne találni a forgatókönyvet valamilyen szinten. Tehát érdemi vitát szerintem nem kéne nagyon várni. Egyfajta vita helyzetet talán igen, de most ha tovább lépek egy kicsit, lendít-e ez a vita a kampány nívóján, a politikai kommunikáció színvonalán? Leszünk-e tájékozottabbak mi, mint szavazók, bizonytalanok, vagy akár párthű voks tulajdonosok a kampány végén, vagy megmaradunk ennél a személyeskedő, harsány, van diplomád, nincs diplomád, mekkora kereszt van a nyakadba akasztva, kivel nyaraltál tavaly nyáron. Szóval, hogy kapunk egy olyan kínálatot a végén, hogy akkor azt mondjuk, hogy ennek is ennek az infónak a függvényében én nem megyek el szavazni, vagy elmegyek és X-re vagy Y-ra voksolok.
Én erre ösztönösen inkább választóként, vagy potenciális szavazóként válaszolnék, nem újságíróként, hanem nekem magánemberként is az a problémám, hogy nem látom igazán, hogy mi különbözteti meg ezeket az embereket. Tehát most őszintén, tehát a számomra fontos kérdésekben például ugyanazt a követ fújják. Itt azt várom, hogy végre lássam a víziójukat, vagy hogyan, milyen tartalommal akarják ők kitölteni ezt az államelnöki tisztséget, ami azért fér bele tartalom, de mégsem annyira sok, mint sokan képzelnék róla. Jó, és akkor pontosan ezt akartam mondani, amit te említettél, hogy alig várom már. Egyrészt, hogy mutassák be a programjaikat, bár az, szerintem senki nem az alapján dönt, hogy na lássuk ezt a 28 oldalas PDF dokumentumot, átnyálazom magam, na lássuk a következő 50 oldalas, nyilván nem így működik a választók agya, de egy vita az már igen, az már vonz. Én azok közé tartozom, akik nagyon-nagyon várják, mert rettenetes határozatlan vagyok, illetve hát végülis az az igazság, hogy szerintem...
Ketté osztják kelemen... a mezőnyt, és lesz 7 plusz 7, tehát hogy lesz?
Kelemen Hunor indulása ezen a választáson. Én el tudom képzelni, hogy sok román szavazónak is egy mentő. Tehát azoknak a szavazóknak, akik tényleg úgymond polgári kötelességüknek érzik, hogy leadják a szavazatukat, tehát önmagában az aktus fontos nekik, mint a demokrácia adta lehetőség, de egyszerűen annyira nívótlanaknak tartják a jelölteket, hogy nem tudnak dönteni, és akkor a biztos vesztesre, Kelemen Hunorra szavaznak. Egyfelől, mert ne haragudj, de most be kell ismernem, hogy Kelemen Hunorra tényleg a normalitás látszatát kell. Most azon túl, hogy nagyon könnyű átlátni, úgymond a szitán, szerintem egy egyszerű embernek is, amikor...
Hát én neked egy nagyon ritka szitát mondok most. Egy, az állam és polgár ellentéte, az arról is szólhat, mert ugye ez a fő motivum.
Egyik fő motivum, igen.
Hogy a kisebbségi állampolgár amúgy is bizalmatlan az állammal szemben. Ez csak fokozni fogja. Az RMDS a 30 év alatt 15 évig kormányon volt, további 5 évig kívülről támogatta a hatalmat. Tehát része volt annak pontosan, az államnak, akit most megkérdőjelez. Ugyanakkor, ha abban gondolkodunk, hogy mi lesz utána, tehát lemegy ez a kampány, és maradnak különböző frusztrációk és további halmozott bizalmatlanságok. Csúsztatások is vannak minden kampányban, nem tud mindent az államfő, illetve a parlament megoldani mindazokból a hiányokból, amelyeket felsorolnak a kampány során. És még van egy másik dolog, ami ugye egy alkotmányos tétel. A szövetség nagyon sokáig lobbizott és küzdött, hogy ő államalkotó elem legyen. Na most akkor...
Mit tudom, már egy magyar kisebbség.
Így van.
Államalkotó tényező. Jó, világos kampányról van szó, de ne felejtsük el. Tehát ugye az RMDS-nek nem titkolt célja, hogy visszatérjen a kormányba, és a visszatérésével visszatér a józanész is. Ugye ez a másik szlogen. Jó, nyilván... Az a szerencséjük a politikusoknak, hogy az ilyen típusú ellentmondásokat, következetlenségeket legtöbb esetben a választó nem fedezi fel, vagy nem is keresi. Erre nagyon jól rá lehet játszani, de most mondom, Kelemen Hunor...
De most engem ne érts félre, én nem kerestem, velem így jöttek szembe ezek a dolgok.
Persze, csak én arról akarok beszélni, hogy Kelemen Hunor nyilvános fellépései, most inkább a román nyelvű szerepléseire gondolok, tényleg a normalitás benyomását keltik abban a hangzavarban, ami uralja most a politikát. Már csak azért is, mert hogy úgymond nyilván tudja, hogy nem fog bekerülni a második fordulóba, megengedi magának azt a luxust, hogy tartalmasabb kérdésekről beszéljen. Mennyire hiteles az, amit az állam és az állampolgárok viszonyáról mond, miután ugye 20 évig ilyen vagy olyan formában hatalma voltak, az egy másik kérdés. De amit például a demográfiai fogyásról mond, vagy ilyesmik, az üdítően hat ahhoz képest, hogy mi van. Ezért nem véletlen, hogy ugye két jeles román publicista már jelezte, hogy rá fog szavazni. Volt egy harmadik, talán kevésbé jeles, aki viszont azt írta meg, hogy a Orbán Viktorhoz fűződő viszonya miatt akár még állambiztonsági kockázatot is jelentene egy ilyen történet. Na most nyilván megoszlanak a vélemények a román publicisták körülbelül. Csak azt akarom mondani, hogy abból indultunk ki, hogy tanácstalanok sokan, jó magam is, mikor láttam ezeket a jelölteket. Tehát én viszonylag könnyű szívvel szavazok az első fordulóba, hogyha ugyanezt látom, mint eddig, Kelemen Hunorra gond nélkül. A második fordulóba meg lehet, hogy nem megyek el.
Na de hát ez még arrébb lesz, Péter, addig is nézzük meg, hogy van itt a szomszédban egy választás, méghozzá egy hét múlva, Moldova köztársaság. Nem tekinthetünk el ettől, és összekötném egy kicsit a diaszpórával. Tehát egy picit nézzünk Románián túl geográfiailag. Az egyik megállapítás, amiből megpróbálok kiindulni, az az, hogy a diaszpóra, most a nyugatiakra gondolok főleg, már talán nem annyira tényező a mostani kampányban, mint ennek előtte volt. Látszik ez abból is, hogy elég enyhe volt a levél szavazatoknak.
Nagyon kevesen iratkoztak fel. Igen.
Erre feliratkoztak. A másik pedig, hogy azáltal, hogy mindkét esetben két napon át lehet szavazni külföldön, illetve megnövelték a szavazó körzetek, illetve lehetőségek számát, mintegy kivonták a képletből azt, hogy bárki is elégedetlen lehet, hogy ő nem tud voksolni külföldön. Ez az egyik. A másik rész meg tényleg Moldva. Biztonságpolitika, szomszédságpolitika, román-román viszonyok, Csoláku Kisinauba látogat.
Előtte Johannis Kisinauba.
Előtte Johannis. Várhatóan még lesznek üzenetváltások a héten. Mennyire fognak ezek a Románia körül történő folyamatok begyűrűzni és odahatni, hogy hát a végeredmény olyan legyen, amilyen?
Azt gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy Románia függetlenül, hogy ki van hatalmon, egyébként Bukarestben abban érdekelt, hogy a moldovai köztársaságban úgynevezett Európa-párti erők győzzenek. Ugye beindult egy nagyon fontos folyamat a kis ország számára, az EU csatlakozás, tehát hivatalosan is tagjelölt állam, ami gyakorlatilag megnyitja az utat ahhoz, hogy felzárkózzon Nyugat-Európához és Romániához.
Tehát 20-án referendum és államfőválasztás zajlik a Pruton túl.
Igen, az egyik ugye az EU tagságról szól, és a másik gyakorlatilag arról, hogy Maia Sandu jelenlegi államfő tisztségben maradhat-e, és én úgy értettem, hogy a felmérések neki kedveznek, és ez nagyon fontos Bukarestnek. Nyilván az általad emlegetett Csoláku vizit, Johannis az előtti látogatása is ezeknek a reformpárti, európapárti erőknek a támogatását volt hivatott elősegíteni.
Mert hogy azért is kérdeztem, mert hogy vannak kettős állampolgárok Moldvában, és ők is voksolhatnak a romániai választásokkor. Ilyen értelemben
na
is
látszod,
izgalmas.
Na látszod, ezzel most megfogtál, mert ezt teljesen figyelmen kívül hagytam, ezt a kétségkívül.
Hát emlékezz vissza, Baszészkó annak idején úgy tudta legyűrni az épp most induló Joannát, hogy tulajdonképpen a Pruton túlról érkezett masszívan támogatás számára.
Igen, ne felejtsük el egyébként, hogy igen, de Baszészkó nem joggal élvezte a moldovaiak támogatottságát, mert azért nagyon jelentős szerepe volt a román-moldovai kapcsolatukban, tehát ő neki egyik prioritása volt, de végül is főleg Johannis második mandátumának is nyugodtan kijelentettő, hogy Moldova már csak a vizitek számát tekintve is az egyik fő prioritás, de ezt mondom, hogy Bukarestnek, függetlenül, hogy Johannis vagy Csoláku, Baszészkó vagy Joan, nagyon sok történelmi, kulturális és más okokból nyilván égetően fontos a Moldova felzárkózása, és úgymond, hát most a józanabb bukaresti politikusok is, ők vannak többségben, a két ország egyesülését, mert ez egy tabu témának számít, voltak éppen az EU ernyője alatt, vagy az EU-n belül képzelik el. Ez egy teljesen logikus, hogy mondjam, organikus folyamat lenne, ha így történne, de mondom, hogy a moldovaiak kettős állampolgárok, akik potenciális szavazók majd a romániai választásokon, hogy nekik milyen preferenciáik van, azt nehéz megítélni, főleg, hogy ugye Johannis és Csoláku a két főszereplő, ők most hirtelen ellenfelek lettek, ha úgy vesszük, úgyhogy ezt nehéz lesz megjósolni. A diaszpora szerepe egyébként szerintem is eljelentéktelenedett a választásokon, míg korábban a már említett 2009-es választásokon is eldöntötték gyakorlatilag a szavazatokat. Most már nyilván már csak azért is, mert szervezésének megoldották, nem hiszem, hogy ilyen hajnalban nyúlóan
Amúgy Péter, azért látszik, hogy az áurnyomulás ott is eléggé markáns volt. Hát, nem tudom most, hogy pillanatnyag hol tartanak arányaiban.
Ugye a diaszpora az utóbbi években Uszeré párti volt. Tehát az Uszerének sikerült meggyőzni főleg ezeket az eltávozott fiatalokat, hogy rájuk szavazzanak, de az áurral vetek tette ezt meg. Tehát az AUR is nagyon kapos volt. Azt nagyon nehéz mérni a diaszpórát. A választások egy nagyon jó felmérés lesz, mert ott pontosan ki lehet mutatni, hogy egy adott külképviseleti szavazókörzetben az egyes pártok hány szavazatot kaptak. Jó, hogy érintetted ezt a témát, nem tudom, mennyire lesz valóban fontos tényező a diaszpóra ebben az egész politikai képletben. esetben, de hogy az elmúlt években mozgás volt észlelhető a diaszpórában, ami Románia politikához való viszonyást illeti, az kétségtelen.
Volt erről szó most a beszélgetés során, hogy hát legalábbis csak üzenet szintjén, hogy lehet egy jobboldali koalíciót gründolni. Ez elvileg csak akkor lenne aktuális, amennyiben egy jobboldali jelölt nyeri az elnökválasztásukat, amennyiben bejut a Ludovik Orbán formációja is, valahogy megugorja az 5%-ot.
Igen, de pont a sosákféle párt fogja kiszorítani ezeket a kisebb jobboldali pártokat. Ez a történet.
Ez is lehet, de csak sorolom a feltételeit. Igen. Ennek, amennyiben az USZERÉ mégiscsak mindenféle belső ellentétei ellenére vagy dacára valahogyan hozza azt a 15%-ot, amit nagyjából úgy beszoktunk neki árazni, és amennyiben, ahogy mondtad, megtáltosodik a PSD ellenes rejtett tábor, aktivizálódik és kialakul, vagy hát ki tudja használni a liberális szereplő ezt a mostani hangulatot. És hát nyilván amennyiben a szövetség is, mármint az RMDSZ is partner lenne egybe a konstrukcióba.
Jó, szerintem partner lesz mind a két verzióban. Tehát ezt nem fogalmaztak meg preferenciát. Én nyilván nagyon kíváncsi vagyok, hogy a második fordulóban lesz-e olyan helyzet, hogy irányt kelljen mutatni az RMDSZ.
Én azért soroltam ezeket a ha-ha-ha, hogy az egy hatványozottan hipotetikus variáns. A legvalószínűbb, amit már ugye említettünk, bármilyen csatározások dacára, hogy ez egy PNL-PCD gerincre épülő kormányzati struktúra lesz, ami 2025-ben
minket. Ez szinte borítékolható, inkább tényleg csak az a kérdés, hogy a jelenlegi helyzethez képest gyengül a PNL szerepe az új kormányban, vagy erősödik. Érdekes Márci Csolákonak az a többször és következetesen hangoztatott ígérete, hogyha ő lesz az állam fő, akkor liberális miniszterelnököt fog felkérni, liberálisokat kéri fel kormányalakításra. Ígéretek persze elhangzanak. Az az ígérete is elhangzott ugye a napokban Nikolaj Csukának, hogy ő már pedig egy ilyen kormányban már nem lenne miniszterelnök, amelyiket PSZD-vel közösen kell osztozni a hatalmon. Tehát itt most a hallgatóknak is mondom, hogy a kampányban mindig mindenből gyököt kell vonni, minimum. Ilyenkor a politikusok, amikor lélegeznek, akkor is valamit üzenni akarnak azzal, hogyha szaggatottabban, vagy gyorsabban, vagy kimértebben. Ezt még másfél hónapig legalább, ugye még utána jön a második forduló, tehát még lesz egy elég kemény hét december Mikulás
8-áig, igen,
környékén, de túl leszünk rajta. Én mondom, a saját szempontomból, a lakosság, a választók szempontjából azt nem tartom rossz döntésnek, hogy a PNL kormányon maradt, és azért egy többé-kevésbé egy kormányzati stabilitás van. Egyébként már arról beszéltünk, hogy részben színjáték, aminek a tanúi vagyunk a mindkét kormánypárt részéről. Ez bizonyítja az is, hogy már nagyon hűvös volt a viszony, amikor a parlamentben meg kellett szavazni a különböző fontos állami intézmények új vezetőit, most a Nemzeti Bankra gondolok, meg az audiovizuális tanácsra, és mi volt még a harmadik, azt hiszem a pénzügyfelügyelet, akkor PSZD-PNL összefogás gyönyörűen működött. De a PSZD, a szociáldemokraták megszavazták a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsába azt a Roberta Anastasét, akinek semmilyen szakirányú végzettsége nincs. Tehát nem közgazdász, könyörgöm, vagy mérnök.
Igen, hát nem éppen leplezett iróniával azt mondták, hogy házelnökként annak idején a szavazat, a kvórum megállapítás szempontjából, tehát vannak
aritmetikával tisztában.
És igen, és hogy ennek tudható be. Az,
tehát könyörgöm, most egy Bálint Csabát, ha össze, mert Bálint Csabának ismerem jobban a munkásságát, ő az RMDSZ jelöltje volt, nem is RMDSZ tag egyébként, semmi köze, ő egy
szakember,
aki növelte ennek az igazgatótanácsnak a színvonalát, ezt nem én mondom, hanem a kollégái, akár Izărescu is dicsérte. Tehát engem ez száborít fel, hogy miért kell ennyire elpolitizálni végül is egy szakmai testületet. Ez érvényes a televíziótól. Jó, a televízió, az közmédia, az éppen amiatt, hogy a politikai egyensúly megmaradjon, lehet.
Na most ebben nem menjünk bele. De maradjunk itt, ez nagyon jó. Ez egy nagyon komfortos pillanat, mert hogy ugye arról szólt a többi között, nem csak a szövetségnek a kampánya, hogy ugye az államnak a szerepe és annak a kitöltése. És a többi között visszatérő refrén az, hogy karcsúbb államot és hatékonyabb államot. Ennek pedig ugye a Hát az egyik tétele az, hogy kevesebb emberrel, kevesebb közfunkcionáriussal, kevesebb alkalmazottal érünk el jobb eredményeket, mert hogy jobb a szervezés, hatékonyabb a munka. Itt jön képbe a rádió, a tévé és a hírügynökség, mert hogy mindig időnként fölvetődik, hogy egy nagy országos közszolgálati média konglomerátumba kéne olvasztani, akkor nem kell annyi igazgatótanács, annyi vezérigazgató, annyi vezérigazgatónak,
annyi sofőr,
annyi sofőr és annyi sat... egyebek. Tehát, hogy hallgató, hogy érzékelje ezt a tételesen vagy arányaiban ezt a karcsúsítást, ha a három intézményt együvé gyúrnák, akkor úgy nagyjából egy olyan 150-200 helyet lehetne megspórolni, munkahelyet úgymond. Csak az a kérdés, és itt megint a történetnek a, hát a poénjára lyukadunk ki, hogy maguk a politikai szereplők hiába mondják most, hogy karcsúsítani, és íme itt van egy eklatáns példa, amikor oda kerülnek, hogy na akkor most összevonás, akkor mindenik elkezd sakkozni. Mert ha összevonjuk, akkor nem jut a tévé az egyik pártnak, a rádió a másik pártnak. Kampányidőszak lesz, ugye, ahogy Cseke Péter mondta, mindent ennek az optikáján keresztül kell fogadni, olvasni, értelmezni és elhinni. Cseke Péter, köszönöm, hogy itt voltál.
További szép estét kívánok a hallgatóknak.
Én pedig a türelmet köszönöm nekik. Tetőterasszal holnap találkozunk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.